Very happy to be here this morning.
Nagyon boldog vagyok, hogy közöttetek lehetek ezen a reggelen.
I'm not speaking French this time.
Most nem beszélek franciául, inkább angolul. Thank you.
And I thank Joseph, my translator, will do it from English to Hungarian.
Fordító, aki magyarra fordítja.
And on behalf of the Swiss Union, I would like to greet you and wish you a happy Sabbath.
A svájci unió nevében üdvözlök benneteket és egy nagyon boldog szombatot kívánok az ő nevükbe is.
I would like to take a verse from John chapter 20.
János evangélium a 20. fejezetéből szeretnék idézni egy verset.
From verse
19.
A 19-et. This is a text with well known.
Ez egy nagyon jól ismert szöveg.
The text says that the disciples assembled in a room.
A szöveg azt mondja, hogy a tanítványok összegyűlökeztek a szobában.
But they locked themselves in the room.
És jól bezárkoztak.
Because they were afraid.
Mert féltek.
No insight. No vision.
Nem volt megértés, nem volt látomás, látásuk.
They were locked and they locked also themselves. Locked their hearts, their minds.
Bezárkoztak kívülről, de bezárkoztak belülről is. Bezárták az értelmüket, bezárták a szívüket.
Brothers and sisters, what brings fears?
Fivéreim és nővéreim, mi hozza a félelmet?
Our past, sometimes.
Néha a múltunk.
Our future.
Néha a jövőnk.
Illness.
Betegség.
Failures.
Hibák, csalódások.
Bad conscience.
Rossz lelkiismeret.
But fear is a break, not an input in everyday life.
De a félelem az egy fék, nem pedig egy olyan bemenet, ami segít az életünknek.
But fortunately, the text says that Jesus comes through the walls and the locked doors.
De szerencsére a szöveg azt mondja, hogy Jézus a bezárt ajtók és a falak ellenére oda jött hozzá.
And he also come across the locked hearts.
És ő áthatolt a bezárt szíveken is.
And he said, Shalom.
És azt mondta, békesség.
And this morning I would like to know that everybody hears the shalom coming from Jesus our Savior.
És ezen a reggelen szeretném, hogyha mindenki érezné a shalom, a békességet a szívében.
We are in a world of distress.
Mi egy olyan világban élünk, ami tele van stresszel, szorongással.
So many problems, big problems.
Nagyon sok probléma, nagyon nagy probléma vesz körül bennünket.
So many people, they are, you know, they don't know about their future, what will be the outcome of the future.
Nagyon sok ember retteg a jövőtől, nem tudják, hogy mit hoz a jövő.
And Jesus says to each of us, shalom.
És Jézus mindannyiunknak azt mondja, shalom, békesség.
Shalom is not only a word.
A shalom az nem csak egy szó.
It has becoming, you know, a common word after.
Hát ezután, miután Jézus meglátogatta őket, ez egy teljesen közhasznú köszöntésé vált.
But shalom, you know, is a state of mind, of spirit.
De ez nem csak egy köszöntés, hanem ez egy tudatállapot, egy lelki állapot,
but
békesség.
Before Jesus told the disciples, I gave you my shalom, not as the world gives you.
De mielőtt azt mondta nekik Jézus, hogy én békességemet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja.
My peace is different.
Az én békességem különbözik.
My peace will bring something within your hearts.
Az én békességem valamit hoz a ti szívetekbe.
It is something which energizes the inside of the person.
Ez valami olyasmi, ami energizálja az embert belülről.
He shows his wounds.
Megmutatta a sebeit a tanítványoknak.
As the text says, after having looked at the wounds of Jesus, their hearts were full of joy.
És azt mondja a szövegünk, hogy mikor megnézték Jézus sebeit, tele lettek örömmel.
The Lord is risen.
Az Úr feltámadt.
I've got only some few seconds, but I would like you not to insist on one verb.
Csak néhány percen van, de azért egy szón szeretnék elidőzni.
In the text, twice Jesus will say shalom to the disciples.
Ebben a rövid szövegben Jézus kétszer mondja azt, hogy shalom a tanítványoknak.
And then he says he breathes upon them.
És azt mondja, ő rájuk lehet.
And the Greek word, the Greek verb is ephenebusen.
És a görög szöveg az ez. Ephenebusen.
And we have got the same verb in the Septante version, in the Greek version.
És ugyanez a szöveg van a görög változatban is.
In Genesis chapter 2 verse 7.
A Genesis szövegében a görög változat a görög fordítás ugyanaz a szöveg szerepel, ugyanaz a szó.
When God created Adam,
amikor Isten megalkotta Ádámot,
and he breathed into his nose,
belelehelte az élet lehelletét az órába.
The same verb, John will use the same verb in his chapter 20.
Ugyanezt a görög szót használja János ebben a 20. fejezetben.
In order to show that this day in that room,
azért, hogy mutassa, hogy azon a napon, abban a szobában,
even if the disciples were afraid, were frightened,
annak ellenére a tanítványok féltek és rémültek voltak,
even if they have locked and closed every doors,
annak ellenére, hogy bezártak minden ajtót, teljesen elzárkóztak,
he came in their midst,
közéjük jött,
and the word says he stood among them,
és a szöveg, ami azt mondja, hogy megállt közöttük,
the word is resurrection.
Az azt jelenti, valóságban az görög szövegben feltámadt.
And then he breathed upon them.
És then rájuk lehet.
It's a rebirth, brothers and sisters.
Ez egy újjászületés, testvéreim.
Perhaps sometimes in our life we don't know what will be our future, what will be the outcome of our lives, our future.
Lehet, hogy néha életünkben nem tudjuk, hogy mit hoz majd a jövő, mi lesz majd a következő.
The young people about their studies.
A fiatal emberek, a fiatalok nem tudják, hogy amit tanulnak az
parents about education.
A szülők aggódnak a nevelés miatt.
Some persons about their work, their jobs.
Mások a munkájuk miatt aggodalmaskodnak.
But today, you know, across our closed and locked hearts or future.
De ma is, ami bezárkozott szívünk, a jövő miatti félelem miatt bezárkozott szívünk,
we have got Jesus who is standing, who is risen in the midst of the church.
Jézus eljön hozzánk és feltámad áll közöttünk a gyülekezet között.
He will breathe upon each of us.
Mindannyiunkra egyenként lehel.
And he will say also,
és azt mondja nekünk is,
Shalom.
Békesség.
Thank you. Kedves gyerekek, először hozzátok szólok, és majd nagyon rövid bibliai igét fogunk tanulni. Ez ilyen rövid, él az Úr. Tudjátok, a régi Izraelben ezt az emberek nagyon sokszor mondták, él az Úr. És ez azt jelenti, hogy Jóisten valóban létezik és él. És én szeretnék a ti kis fejetekbe látni. Én tudom, hogy sok bibliai történetet hallottatok életetekben, meg szüleitekkel beszélgettetek. De vajon komolyan veszitek-e, hogy a Jóisten valóban létezik és él és cselekszik? Én arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy a szüleiteket kérjétek meg, sokszor kérjétek őket, mondjanak el történeteket az életükből, amikor tapasztalták, hogy él az Úr, él a Jóisten. És szívemből kívánom, hogy ti is már gyerekkorban szerezzetek olyan tapasztalatokat, hogy meggyőződtök róla, hogy a Jóisten valóban él. És most szeretnék nektek egy kis történetet elmondani. Vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik élő tanuk, Juhászné Egervári Katika például, élő tanúja annak a történetnek, amit elmondok. Hátam mögött a Boda testvér, pedig abból a faluból való, amivel ez kapcsolatos, ő is emlékszik. És majd a szüleiteket kérjétek, hogy ehhez hasonló történeteket, amiket én most elmondok nektek, mondjanak el nektek meg. Ha másokkal találkoztok, testvérekkel a gyülekezetben, egy kicsit nyaggassátok őket. Mondjatok el nekünk az életetekből történeteket, hogy él az Úr. Én is nagyon hálás vagyok az édesanyámnak, mert nekünk nagyon sok ilyet mondott el gyerekkorunkban, és így már meggyőződtünk róla fiatalon, hogy az Úr valóban él és létezik. Na, a történet, amit elmondok nektek, tudjátok, hogy néha a Krisztus gyülekezete kerül nehéz helyzetbe. És ez volt jó pár évvel ezelőtt, akkor is így volt. És akkor még ismeritek ezt a nevet, hogy Oszi bácsi, hogy a ő vele, meg az ő lányával, Katikával elmentünk, Vendel, Ibolya és Magda, az ő neve is sokaknak ismerős, a Szilas Legeti házába, mert nagyon sürgősen kellett egy levelet valahova külföldre fordítani, és ott és ez nagyon komoly levél volt, és nagyon oda kellett figyelni, és hogy senki ne zavarjon minket, oda mentünk el, hogy ezt a munkát egy nap alatt elvégezzük. És mikor oda reggel megérkeztünk, én nekem a fejembe állandóan az járt, és nem tudtam szabadulni tőle, hogy hagyjunk itt mindent, és menjünk el Telki bányára. Ezt tudjuk, a bózsvai tábor közelében van, jó messze Budapesttől. De hát ugye az ember azt mondja, micsoda gondolat ez, hát azért jöttünk ide, hogy most itt elvégezzük ezt a munkát, és senki ne zavarjon. És hát ugye elmondtam a többieknek is, hogy milyen érdekes, hogy ez jár a fejembe. De hát nem tulajdonítottunk neki jelentőséget. Dolgoztunk egész délelőtt. Jött az ebédszünet, ebédszünetben kicsit megálltunk, és akkor, mikor nem dolgoztunk, akkor megint ez jött a fejembe. Hagyjunk itt mindent, és menjünk Telki bányára. És akkor Oszi bácsi ugye rám nézett, és azt kérdezte, hogy még mindig azért vagy úgy elgondolkodva, mert mindig ez jár a fejedbe. És ő nagyon nem szerette, ha valamit megváltoztatunk, amit aznapra elhatároztunk, de akkor ő azt mondta, hogy hát ha Jóisten intése ez, hagyjunk itt mindent, és menjünk el Telki bányára. És hát mikor már az úton mentünk autóval, csak gondolkoztunk azon, hogy mit is mondunk a testvéreknek, mi jutott eszünkbe, hogy ezt a nagy utat megtettük, és ide jöttünk. És mikor odaértünk a házhoz, tudtuk, hogy aznap ima órájuk van, ott lesznek a gyülekezetbe, de hát mi elég későn indultunk, és gondolkoztunk, hogy ott lesznek-e. De láttuk, hogy világosság van. De amikor be akartunk menni a kapun, azt láttuk, hogy a kapu úgy ki van emelve, és úgy tapogattuk a sötétbe, láttuk, hogy vastag lánccal van középen körültekerve, és akkor nem középen van kinyitva a kapu, hanem oldalról kiemelve. Akartunk bemenni a bejárati ajtón, be volt zárva. És hallottuk, hogy bentről kiabálnak, hogy oldalt, oldalt. Mert volt még egy oldalsó ajtaja is a gyülekezetnek. Akkor oda mentünk oldalt, és akkor pont úgy lehet belépni a gyülekezetbe, hogy a pódiumról lépünk be a gyülekezetbe. És a testvérek fölkiáltottak, megkaptátok a táviratunkat, hogy azonnal jöjjetek. Mondtuk, hát otthon se voltunk, nem is kaphattuk meg a táviratot. És akkor kiderült, hogy azért vártak minket, mert aznap lezárta az akkori rendőrség a gyülekezetüket, és ők nagy aggodalomba voltak, hogy most mit csináljanak. És látjátok, él az Úr, él a Jóisten. Mi otthon se voltunk, a táviratot nem kaphattuk meg otthon. De a Jóisten kézbesítette a táviratot, nem hagyott nyugodni minket, hogy fogjuk magunkat, mindent hagyjunk ott, és menjünk Telki bányára. Hát szeretném, gyerekek, ha ti is sok történetet ismernétek meg felnőttektől, és nagyon komolyan lenne ez bennetek, hogy él az Úr. Az nem csak mese a régi bibliai történetekről, a Jóistenről, hanem a Jóisten valóban létezik, meghallgatja az imádságot, és cselekszik. Mehettek akkor szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma reggel Isten tisztelet alapigéjét Ámos könyve 3. fejezetéből. Tehát Ámos könyvét keressük meg, és Ámos könyve 3. fejezetéből olvasom a mai igehirdetés alapigéjét, a 6. és a 7. verse. Tehát Ámos könyve 3. fejezetéből olvasom a 6. és 7. verset. Ha meghalsan a kürt a városban, nem riadé meg a nép. Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Kedves gyülekezet, mindig az a helyes, hogyha az ember valami nehézségbe kerül, akkor nem csak a tényeket nézi, nem csak a kialakult helyzetet vitatjuk, hanem Isten igéhez fordulunk, hogy lelki hitbeli eligazítást kapjunk. Én tudom, hogy most mindenkit élénken foglalkoztat a múlt hét hétfőjén elfogadott új vallásügyi törvény és ebből következő dolgok, és én azért választottam ezt az alapigét, hogy most próbáljuk egy kicsit lelki hitbeli szempontból nézni azt, ami történt. Délután a gyülekezeti óra keretében, ahogy említettem, majd a tényszerűségekről lesz szó, de a legfontosabb a lelki hitbeli eligazodás. Azt olvastuk ebben az igében, ha megharsan a kürt a városban, nem riad meg a nép. Én gondolom, hogy mindenki az ókori városokra emlékszik. Ezékiel próféta könyvében is olvassuk, hogy ugye őrszemek voltak, és hogyha látja közeledni a fegyvert a városhoz, akkor meg kell fújni a trombitát. És azt kérdezi ez ige, hogyha megfújják a trombitát, nem riad-e meg a nép. És én most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy vajon nekünk nincs-e szükségünk ébresztésre és felriadásra. Nem azért történnek-e dolgok, hogyha meghalljuk a kürt szavát, akkor felriadjunk. Ugye nagyon sokat beszélünk mi az idők jeleiről, de ami egy kicsit messzebb van tőlünk, úgy velünk vagyunk, halljuk, egy kicsit meglepődünk, egy kicsit mondjuk, hogy hát igen, ez is a Jézus eljövetele közelségének a jele, aztán úgy visszahalszunk. Ugye legutóbb például úgy megrázott minket a Japánban történt szörnyű földrengés, de hát messze van tőlünk. Azok, akik ott vannak, azokat biztosan jobban érinti. Hétközben a törökkopányi táborban találkoztam Németországban élő testvéreinkkel, akiknek az egyik fiúk egy koreai adventista iskolában tanár, és mondta, hogy ki akartak tartani, de ott tartanak, hogy visszamennek Amerikába, mert állandóan maszkot kell hordaniuk, mindenki retteg a sugárfertőzéstől, fújja a szél a koreai partokra, rengeteget tartózkodnak bent, és úgy érzik, hogy nem bírják tovább ezt a feszültséget, és inkább visszamennek Amerikába. Ugye, akik ott vannak, azokat biztos megrázóban érinti, még ha nem is Japánban, de mondjuk Koreában, de mi itt messze vagyunk, egy pillanatra érzékeljük a dolgot, aztán letesszük a napi rendről. De amikor a Jóisten olyan nehézségeket enged meg, amelyek már közvetlen érítenek bennünket, akkor nagyobb az esély arra, hogyha megfújják a kürtöt, akkor felriad a nép. Én azt hiszem, mindannyian érzékeljük azt, hogy olyan, mennyire igaz volt az a mondat, amit egyébként nem Biblia alapján és nem hívő ember írt le, hanem egy újságíró írta le az újévi gondolatok között. Azt írta, hogy nagy bizonytalanságok és nagy kockázatok korszakába léptünk. És milyen igaza volt. Nagy bizonytalanság és nagy kockázatok korszakába léptünk, mondhatnánk, a boldog békeidőket el lehet felejteni. Azon túl vagyunk. Mindenki érzékeli azt, hogy a világban mennyi a társadalmi bizonytalanság, nem csak Magyarországon, mindenütt. Mindenki érzékelheti azt, hogy gazdaságilag milyen billenékeny. Én nem pénteken este már nem hallgat az ember híreket, nem tudom, mi lett a pénteki nap eredménye, de ott is egy rendkívül sorsdöntő dolog volt, hogy mi lesz az egész világ gazdasággal. És azon kívül itt vannak a természeti katasztrófák, azoknak a bizonytalansága. Tehát a Jóisten ezek által, a kürtszó jellegű dolgok által minket egy új lelki magatartásra akar megtanítani, amitől egy kicsit elkényelmesedve elszoktunk. Egyrészt, hogy teljesen komolyan vegyük az Istentől való függésünket. Hogy itt semmi nem biztos, semmi nem biztos. Egyedül az Isten biztos, egyedül ő biztos. És az, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Semmi ezen kívül. Semmire építeni, semmiben bízni nem lehet. A legmeglepőbb és a legváratlanabb dolgok történhetnek, és akár a legmegrázóbb dolgok is bármikor. A másik, meg kell tanulnunk imádkozni. Hát természetesen, mint keresztény emberek imádkozunk, de tudjátok, hogy ima és ima között nagy különbség van. Egészen más az, amikor az ember úgy imádkozik, mint ahogy Jób mondta, bárcsak eljutnék az ő székéig, amíg addig nem nyugszom, míg imádságban az ő székéig el nem nyugszom, el nem jutok, és el nem nyerem azt a bizonyosságot, hogy meghallgatott. És a Jóisten megengedi, hogy megharsanjon a kürt, azért, hogy mi megtanuljunk igazán imádkozni. Mert erre a közeljövőben még sokkal nagyobb szükségünk lesz, mint ma. Azután azt is meg kell, arra is meg akar tanítani a Jóisten, hogy a lelki értékeket az első helyre tegyük. Én azt hiszem, hogy kezd realizálódni számunkra, hogy ma mi a jövőben nekünk a legfontosabb. Ki akarunk építeni egy hivatást, el akarunk érni egy anyagi célt, vagy bármilyen tervet. Minden keresztül húzhatja bármi. És egyre jobban látjuk, hogy a saját készülésünk és az emberek mentése. Ezek a legkomolyabb dolgok. Ezek a legszükségesebb dolgok. Én nagyon szeretem Jézusnak azt az igéjét, ami egy adott történet keretében hangzott el, hogy egy a szükséges dolog. És nekünk mindig az a fontos, hogy Jóisten mindig azt mutassa meg, most, ma mi a legszükségesebb, mi ma a szükséges dolog. És hogy azok a lelki érdekek kerüljenek az első helyre. És meg kell tanulnunk azt is, hogy tanácsot kérni a Jóistentől, de nem úgy, hogy Uram, én ezt szeretném, és azért nem bánnám, ha jóvá hagynád a tanácsoddal, hanem úgy, hogy teljesen tudatlan vagyok, nincsen bölcsességem, és Istenem, most igazíts engem úgy, hogy mit csináljak. Mert egyre inkább jönnek olyan helyzetek, amit pusztán emberileg nem lehet átlátni, hogy mi lenne a helyes cselekvés. Amikor tényleg azt kell kérnünk a Jóistentől, hogy Uram, most mutasd meg, hogy mit cselekedjem, hogy a te értelmeddel lássam el a helyzetet, és a te tanácsod szerint döntsek, hogy mit tegyek. Egy ige volt abban az áhítatos könyvben, amit mi olvasunk a múlt héten, és ez az ige nekem nagyon bátorító volt. Ez a 25. Zsoltár 12. verse. És ez így hangzik. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Én úgy szeretném a lelketekre kötni ezt az ígét. Kicsoda az, aki féli az Urat? Ha valóban féli az Urat, ha valóban nem a saját gondolataihoz kér jóváhagyást, hanem féli az Istent, és hiszi, hogy él az Úr, és komolyan tőle kér tanácsot, Isten biztos, hogy megadja. Megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. És én azt hiszem, hogy akármilyen nehézségben mi ebben békességet találhatunk, hogyha mi nem akarunk tévedni, nem akarunk elrontani valamit, hanem teljesen Istenre támaszkodunk, és azt mondjuk, hogy Istenem, most én belátom, nekem ehhez nincs bölcsességem, segíts, hogy a te szemeddel lássam el, és te mutasd meg az utat, amelyet válaszolok, a Jóisten ezt a kérést biztos nem hagyja meg válaszolás nélkül. Azután a következő kérdés így hangzott ebben az igében, vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Gondolom, hogy akik jobban ismerik a Bibliát, senki nem érti ezt úgy félre, hogy Isten hozza lánk rosszat, vagy ő inspirálna embereket arra, hogy rosszat tegyenek személy szerint nekünk, vagy az Isten népének. De a Jóisten ellenőrzése alatt áll minden, és nem történhet olyan baj a személyes életünkben, vagy az Isten népe életében, amiről Istennek tudna, és amiről neki gondolata ne lenne. Ilyenkor mindig eszünkbe kell, hogy jusson Jeremiás könyvéből, ez a nagyon szép ige, Jeremiás 29:13. Én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ezt az igét nagyon sokszor eszünkbe kell jutni, eszünkbe kell, hogy jusson. Lehet, hogy mi abszolút homály a jövő. De az Isten azt mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. És arról is biztosítalak benneteket, hogy az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ilyenkor mindig azon kell gondolkozni, hogy és abban kell békességet találni, hogy hallottuk is az üzenetet, hogy Isten békességet üzen nekünk, és ha ő velünk van, akkor mindig békességünk lehet, hogy Istenünk, kérünk, ha te megengedsz egy válságot, te már most tudod, hogy mit akarsz belőle kihozni. És add, hogy mi így gondolkozunk, hogy te tudod a te gondolatot. Tehát ez nem úgy van, hogy most mi tanástalanul töprengünk, te már tudod a te gondolataidat, és a mi feladatunk az, hogy mi melátaláljunk a te gondolataidra, és a te tanácsod szerint lépjünk. Eszembe jut egy fiatal kori tapasztalat, hogy a Jóisten megenged bajokat és válságokat. Ez is egy kicsit a régi időket idézi. Én még egész fiatal is kezdő voltam, és hát láttam, hogy milyen elhanyagolt az ifjúsági munka, és elhatároztam, hogy egy ifjúsági csoportot elviszek egy másik gyülekezetben, ennek nagyon szép a környéke, Nemesvámosra kirándulásra, 4 napos kirándulásra. És hát hallottam én a sugásokat jobbról-balról, az úgynevezett szabadegyházak tanácsa szócsöveink keresztül, hogy el ne menjek, mert ennek rossz vége lesz, ezt nem szabad megtenni. És hát mindenféle fenyegetést hallottam, de hát én ott voltam tanástanul. Egy kollega se volt, akit én nem is ismertem, még egész kezdő volt. Nem tudom, hogy kiben bízhatnék, és kitől kérdezhetném meg, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát magamban így okoskodtam ki, hát hogyha tényleg ez vagy az államnak a törvénye, vagy valaki egyházvezető vállalja a felelősséget, hogy nem szabad egy ifjúsági kirándulást csinálni, hát akkor valaki álljon elém, és akkor mondja meg, te egy alkalmazott vagy, ez tilos. Ha ezt mondja valaki, tudomásul kell vennem, de én sugásokra nem fogok elállni ettől a tervtől. És elmentünk. Ragyogóan éreztük magunkat a kiránduláson, és utána jött a hír, hogy 25 évesen ifjúsági munkahelyet el fognak helyezni idősek otthona gondokának. És még nagyon hálás lehetek, hogy nem azonnal kitesznek a munkából. Ez a büntetés az ifjúsági kirándulásért. És akkor nagyon szépen itt kezdett Pesten az ifjúsági munka megindulni, és a kollégáim mindent megtettek, hogy ezt megpróbálják megakadályozni. És hát én is szorongva gondoltam rá, hogy itt hagyni minden munkát félbe, és hát egy ilyen ismeretlen feladatba indulni. És úgy tűnt, hogy már talán elalszik ez a dolog, talán nem lesz belőle semmi. Egyik reggel mentem be az akkori egyházi központba, csörgött a telefonomon az asztal, behívattak az elnök irodába, és közölték, hogy 48 órán belül el kell foglalnom az öreg otthon gondosságát. És hát akkoriban én azt tettem, hogy ott volt az Ellen White könyve, az Evangélium szolgái című könyv az irodai fiókomba, és minden reggel olvastam belőle a soron következő szakaszt. És mikor erről a beszélgetésről bementem az irodámba, egy mély sóhajjal kihúztam a fiókot, és kinyitottam a könyvet, egy ilyen című szakasz következett. Hogyan neveli Isten szolgáit? És az első mondat így hangzott, az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. Nektek is szeretném mondani, az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. Ezt a mondatot egy életre megjegyeztem, és titeket is bátorítani szeretnélek vele. Először nem esik jól, ha megfújják a kurtőt, de higgyük el azt, hogy az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. Ezt mi is láthattuk itt a közelmúltban. Érezhettük azt, hogy a 20 év nagy békesség szabadságban azért ismerjük be, hogy elvesztettünk rengeteget a régi buzgóságból és odaadásból. Ezért a Jóisten sokszor megrázza a gyertyatartunkat, hogy a mi javunkra. És ezt így kell felfogni. Mindig eszembe jut egy régi kedves prédikátorunk is, Albrecht Józsefnek hívták, nem tudom, van-e még itt, aki ismeri, hiszen már jó pár éve meghalt. És egyszer beszélgettem vele, és mondta, hogy a második világháborúban háromszor hívták be frontszolgálatra. Ezt mindenki tudja, hogy ez nem egy finom dolog. És azt mondta a testvérünk nekem, de ha én magamnak jó lelki állapotot kívánok, olyan közelséget a Jóistenhez, mint ahogy akkor voltam vele, akkor azt kívánom vissza, amikor háromszor frontszolgálaton voltam. Nagyon elgondolkoztatott a mondása. És így fogjuk föl. Igaz, hogy nem nőttünk fel oda. El kell ismernünk, hogy nem nőttünk fel oda, amit Jakab apostol ír. Ugye Jakab levele első fejezetében olvassuk. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, a különböző megpróbáltatásokba juttok. Mert tudjátok, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Hát őszintén ismerjük el, itt nem tartunk, hogy első percben teljes örömnek tartjuk, de a Jóisten végül rávezet minket arra, hogy ő neveli a szolgáit, és ő valójában ajándékozni akar. Nem történhet baj a városban, amit nem az Úr szerezne. Nem történhet olyasmi, ami az ő tudtán kívül van, és amivel kapcsolatban ne lennének meg az ő jó gondolatai előre. Aztán azt olvastuk itt Ámos könyvében, a következő 7. versben, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Itt pedig azt olvassuk, hogy Isten mindig ad nekünk egy prófétai eligazítást, egy alapvető, térképszerű prófétai eligazítást, hogy hol vagyunk, hol húzódik a nagy küzdelem, merre halad. És a Jóisten ezt előre megadta a keresztény egyháznak jelenések könyve által. Egészen az új égig és az új földig adott egy olyan prófétai eligazítást, amit úgy használhatunk, mint a térképet. Ennek a segítségével mindig tudjuk, hogy most hova illesszük a nagy küzdelembe azt, ami történik, és hogyan értelmezzük, és hol van az Isten oldala, és mit tegyünk. Hát ha most jelenések könyve felől gondolkodunk, akkor hogy értékeljük ezt a helyzetet? Én jelenések könyve 17. fejezetéből szeretnék egy-két gondolatot még röviden felidézni. Jelenések könyve 17. fejezetében, ugye itt a nagy Babilonnak a bemutatásáról van szó, és én ennek a fejezetnek az alapján azt szeretném nektek megmutatni, és teszek fel kérdéseket, és ti is gondolkozzatok velem együtt, hogy amit mi most élünk, az még nem az a bizonyos végső válság. Szó sincs róla, nehogy valaki eltájolja magát, ez még nem az. Mert szeretném a fejezet alapján rámutatni arra, hanem mondhatnám, ez egy kis előgyakorlat. Ez egy kis javunkra megengedett előválság, azért, hogy a még kritikusabb és még sokkal nehezebb időkre felkészülhessünk. A jelenések könyve 17. fejezetében tudjátok, hogy itt van ez a bizonyos nagy Babilon nevű asszony, és azt mondja, hogy ez egy anya, amelynek vannak parázna leányai, és vannak a föld utálatosságai. Tehát ez egy hármas szövetség. És azt mondja, hogy úgy látta, hogy ez az asszony ül a fenevad hátán. Azt mindenki tudja, aki egy kicsit jártas a bibliai proféciákban, hogy ezek a különböző vadállatok mindig világi hatalmat jelképeznek a Bibliában. Fenevad csak akkor jelképezhet vallási hatalmat is, hogyha ott a világi és a vallási hatalom abszolút összeolvad. Egyébként a különböző fenevadok mindig világi hatalom jelképei. Azt is tudjuk, hogy az asszony az mindig az egyház jelképe, mégpedig a hívő asszony, a tiszta asszony az a hívő egyházi, és a megromlott parázna asszony, az pedig a megromlott egyházi. Tehát ahhoz felül semmi kétségünk nem lehet, hogy ez a Babilon nevű parázna asszony, nagy parázna, ahogy nevezi az ige, ez az egész nagy globális vallási szövetség, ami tulajdonképpen ábrázol, ez egy vallási hatalom, és amikor azt mondja, hogy ez fölül a világi hatalom a fenevad hátára, akkor ez azt jelenti, hogy egy új világrend felé haladunk, egyértelműen. Itt nagy korszakváltásnak a küszöbén vagyunk, amikor egy globális vallási szövetség fel fog ülni a világi hatalom hátára világszerte. Mert nézzétek meg, így olvassuk itt 17. fejezet második versében, azt mondja erről az asszonyról, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznosságának borával megrészegettek a föld lakosai. Azt hiszem, mindegyikünk tudja, ez még nincs itt. Ez készülőben van. Ez formálódik. Biztosan sejtjük, hogy azok a válságok, amelyek a világunkat gyötrik, mindenféle természetű válság, azok hoznak egy korszakváltást, ezek ösztönöznek abba az irányba, hogy új társadalmi formákra, új társadalmi formációkra van szükség, és egy átalakulási időszakban vagyunk, amikor kezd ez kialakulni, hogy egy globális vallási szövetség felül a világi hatalom hátára. De még nincs meg a globális vallási szövetség. Nagyon készülődik, nagyon. De például a föld utálatosságai, azt, aki a Bibliában jártas tudja, hogy a különböző ezoterikus és démonikus pogány eredetű praktikákat jelenti a Bibliában, és ott még nem tartunk, hogy ez a szövetség ennyire komplettülött lenne, befogadva ezek az irányzatok is. De nagyon közelít, nagyon közelít. És még ott sem tartunk, hogy maga a szövetség teljesen kialakult van, és ott sem, hogy világszerte a föld összes királyai paráználkodtak vele, még itt nem tartunk, még nem jött létre ez a szövetség. Aztán ugyanebben a fejezetben később olvasunk arról a bizonyos 10 szarvról, és ez a 10 szarv ugye Dániel könyve 7. fejezetéből ismerős, és itt most ugye nem mehetek egy részletes magyarázatba, csak annyit mondhatok, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ez az egykori nyugat-római birodalom utódállamai, ez a bizonyos 10 szarv, amit jelképez. És erről a 10 szarvról azt olvassuk, így olvassuk itt a 17. fejezet 12. versében, a 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Persze itt már a fenevad nem csak a világi hatalmat jelenti, hanem ebbe belejátszik más is, de erre megint csak nem térnék ki részleteiben. Csak annyit mondanék, hogy milyen érdekesen mondja a profécia, hogy ez nem egyszerűen a középkori európai utódállamoknak a folytatása. Azt mondja, ezek még királyságot, hatalmat nem kaptak, de mind királyok hatalmat kapnak. Ugye nagyon vigyázni kell, soha előre nem azonosítunk egy proféciát, amíg egészen be nem teljesedett. Én nem mondom azt, hogy a koronás fejek fognak visszatérni, de azt, hogy a jelenlegi polgári demokráciák helyét tekintélyelvű államok fogják felváltani, azt egyértelműen megjövendőli. Tehát, hogy itt egy váltás lesz. Ezek hatalmat kapnak, mint királyok, de milyen vigasztaló, csak egy rövid ideig, az egy óráig ezt érzékel, tehát egy rövid ideig hatalmat kapnak. És ez formálódik, de még nem tartunk itt. És azt mondja, hogy egy lesz a szándékuk. Megkérdezem, jelenleg ezeknek az európai utódállamoknak egy a szándékuk? És az a szándékuk, hogy erejüket és hatalmukat adják annak a bizonyos fenevadnak, ahol a vallás és a világi hatalom tökéletesen egybeolvad? Még itt nem tartunk. Nagyon közeledünk hozzá, de még itt nem tartunk. Testvérem, ezért mondtam, hogy az ége azt mondja, hogy semmit sem cselekszik az Úr, hogy meg ne jelenteni a profétáknak, hogy kezünkbe adott egy profétikus térképet, és ezért tudni kell, hogy azok a nehézségek, amelyekben most kerülünk bele, és amelyek nem tudjuk, hogy meddig fognak fejlődni, ez még nem az a bizonyos végső válság. Annak, hogy így mondjam, egy előszele. És akkor most jön egy kérdés, hogy vajon miért engedte meg ezt a Jóisten, és miért éppen itt? Ezen van mit gondolkoznunk, és a Jóisten tanácsát kell kérnünk. Mert a mi országunk alapvetően egy szekularizált ország, hogy így mondjam, ahol az embereknek a vallásossága nem éri el a 20%-ot sem a tömegeké. És mégis érdekes módon nálunk jött létre egy olyan új alkotmány, amelyben már nem szerepel az állam és az egyház szétválasztása, hanem helyette azt találjuk benne, hogy közösségi célok érdekében az állam együttműködik az egyházakkal. Aztán most az új vallásügyi törvény kapcsán az is világossá válik, hogy ezen mely egyházakat kell érteni, és melyeket nem. Tehát itt jön létre egyértelműen egy szövetség, ezt megalapozza ugye az új alkotmány, hogy itt már nincs állam és egyház szétválasztása, csak azért beszél arról, hogy az egyházak önállóan működnek, hogy az ő autonómiájuk messze menően biztosítva lesz, és hogy most az új vallásügyi törvény értelmezi az alkotmánynak ezt a passzusát, hogy melyek azok az elismert egyházak, azoknak a köre bezárult, amelyekkel közösségi célok érdekében az állam együttműködik. Ez egy nagyon érdekes átalakulás, és pont itt a mi országunkban, ahol ismétlem, tulajdonképpen nem lenne meg még ehhez az alap, vagy nem érett lenne a történelmi helyzet. És nekünk ezen gondolkozni kell, vajon a Jóisten miért engedi meg, és miért éppen itt? Én nem tudnék rá nektek 100%-os választ adni, de abban biztos vagyok, hogy a jövő meg fogja mutatni. És abban is biztos vagyok, hogy érvényes ez az íge, hogy kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja az Úr annak az utat, amelyet válaszol. És látni fogjuk, hogy nem történhetett ez a baj annélkül, hogy az Úr ne tudna róla, és az Úr ne látná, hogy fogja javunkra fordítani, és azt is ne látná, hogy milyen kivezető utat fog ebből mutatni. Azt hiszem, hogy akkor megértettük, hogy ennek a délelőtti igehirdetésnek egyetlen egy funkciója van, bátorítás. És az, hogy fölfelé nézzük, és hitben nézzük azt, ami történik, és hogy egy dolog biztos, hogy csak az Isten oldalán érdemes állni. És hogy elvi kompromisszumokat nem szabad kötni azért, mert nézünk a körülményekre. Ez nagyon-nagyon lényeges. Szeretnék nektek mondani egy részletet, hogy tudjátok, most fejeztem be a múlt héten már a korrektúra végigolvasását is, a Jelenések könyve utolsó kötetének az írás magyarázatát, és a Jóisten segít, néhány hónap múlva kijön a nyomdából. Nekem olyan élmény volt ez, hogy ezt le se tudom nektek írni, de abból hadd emeljek ki nektek egy képet, ami rám különösen nagy hatással volt. Jelenések könyve 18. fejezetében van egy olyan jelenet, hogy ugye ott előzőleg kibontakozik előttünk, hogy milyen lesz ez a nagy Babilon a hatalma csúcsán, és akkor jön egy ilyen jelenet, hogy egy erős angyalt látott János apostol látomásában, aki vett egy malomkőhöz hasonló nagykövet, ugye? Tehát azért kellett erős angyal hozzá, mert tudjuk mekkora egy malomkő, és ez azt a parancsot kapta, és azt tette, hogy ezt a hatalmas malomkövet belehajította a tengerbe. És utána jött egy értelmező szózat, amely azt mondta, most a görög szöveget szó szerint mondom, ahogy van, azt mondja, ilyen viharos sebességgel vettetik el a nagy Babilon, és nem találtatik többet. Ilyen viharos sebességgel vettetik el a nagy Babilon, és nem találtatik többet. Testvérem, ezt a látomást nagyon véssétek az emlékezetetekben. Mikor megrettenünk attól, hogy nagy hatalmakat látunk szövetkezni, kibontakozni, akkor nem kell kétségbe esni. Az Isten megmutatja, hogy a vége ez. Amilyen viharos sebességgel mindenkinek képies, ugye, egy nagy malomkő lesüget a tengerbe. Aztán ilyen gyorsasággal fog Isten véget vetni, amikor akarja. Akkor megkérdezem, mire érdemes építeni a jövőt? Arra, hogy mi aggódjunk és megalkuvásuk útját keressük, hogy nehogy baj érje minket? Vagy pedig csak az Isten tanácsát, csak az Isten igéje útját? Mert ez még, ha pusztaságot és tengerszel is át, mindig a biztonság ösvénye. És ezt fogjuk tapasztalni. Azzal szeretném lezárni az igehirdetésünket, hogy a 37. Zsoltár utolsó verseit olvasom. A 37. Zsoltárét. Így olvasom a 37. Zsoltár utolsó verseit. Így olvasom a 35. verstől a végéig. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és ímén nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segítsége pedig az Úrtól van. Ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ők benne bíztak. Ezzel a bátorítással fejezem be én is az ige hirdetést. Amen.
Isten tiszteletünket az 56-os számének mind az 5 versét énekeljük el. 56-os számének mind az 5 versét.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni ezeket a bátorító igéket valamennyit. És Urunk, segíts, hogy oda tudjunk fejlődni, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha megpróbáltatás ér. Mert tudjuk, hogy Te akkor is tudod a Te gondolataidat, amelyeket felülünk gondolsz, és hogy a mi hitünk megpróbálása kitartást szerez, amire a közeljövő sokkal nehezebb helyzeteiben nagyon nagy szükségünk lesz. Urunk, ezért szívünkből kérünk téged, ajándékozz nekünk a te békességedet. Ajándékozz nekünk teljes nyugalmat, de taníts meg igazán imádkozni, taníts meg igazán keresni a te tanácsodat, és add nekünk azt a hitbeli bátorságot, amelyet te megígértél, hogy az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak, a legkritikusabb helyzetekben is. Add meg nékünk, Urunk, ezt az ajándékot, és külön kérünk, hogy áld meg mindenütt az országban a testvéreket, és add, hogy mindnyájan egyféle gondolkodásra jussunk, és éledjen meg köztünk erre a kürtszóra, az az igazi szeretet, az az igazi áldozatkészség, az az igazi összetartás, az az igazi lelki megújulás, amire olyan nagy szükségünk van. Urunk, szeretnénk bocsánatot kérni tőled az elkényelmesedésért, az ellangyosodásért. És add meg, Urunk, kérünk, hogy ez a kürt szó is, amit hallottunk, elvégezze a munkát a mi javunkra. Egyenként is, és a gyülekezet egész közösségében is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és maradj velünk a te kegyelmedből. Amen.
Távozás előtt a 334-es számú ének első három versét.